Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. Munkanélküliség, kapitalizmus modellek. A 2004. novemberében elhangzott előadás felvétele.
Na, akkor most indul a munkanélküliség. Általában a gazdasági, globális gazdasági, meg helyi gazdasági, meg GDP számítása, minden ilyen kérdésnél mindig csak az iparról foglalkozunk, és a mezőgazdaság és általában a vidék az kimarad ebből az egész képből. Ennek egyrészt van egy jogosult oldala, nevezetesen az, hogy fejlett ipari társadalmakban, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma az 2-3%, illetve 10% vagy 15% a közepesen fejlettek, nem, mondjuk a fejlettek alsó csücskénél. Nálunk olyan 25-30 között ingadozik, Franciaországban 17 és 20 között. Azonban gondoljunk bele, hogy mit jelent az, hogyha a mezőgazdaság egy ilyen farmgazdaság, amerikai típusú farmgazdaságra áll át munkaerő szempontjából. Amerikában akkora farmok vannak, mondjuk egy texasi farm körülbelül akkora, mint Magyarország. Na most azt tessék úgy elgondolni, hogy azt csinálja ott, mit tudom én, 40 ember, és akkor el van intézve, amit korábban 40 ezer, vagy talán még annál is több, városok, falvak, stb. Lakói. Azok szépen eltűntek, felszívódtak, vannak ilyen vidékek, ilyen halott falvak, ahol nem lakik senki. Na most ezt a fejlődést megakadályozandó, tehát nem a termelés segítendő, hanem a szociális következményeit, a mezőgazdasági termelékenység növekedésének szociális következményeit, nevezetesen, hogyha egyre kevesebb embert foglalkoztat a mezőgazdaság, és egyre intenzívebben dolgozik, tehát sokkal többet termel, sokkal több krumpli, meg kukorica lesz, de kevesebb ember csinálja, akkor egy csomó falusi ember ott marad munkanélkül. Hogy ezt megakadályozza, ezért jött létre Európában a mezőgazdaság állami szubvenciója. Vagyis, hogy van egy CAP-nek jelzik, és amerikaiak erre a legmérgesebbek, hogy ez a CAP, ez nem arra szolgál, hogy a parasztok zsebébe tegyen pénzt, csak úgy, hanem arra, hogy ne termeljenek. Tehát ugye, ahogy fejlődik a mezőgazdaság, úgy jön létre egyre több és több mezőgazdasági termék, egy csomó olyan is, ami már eladhatatlan, tehát nem érdemes termelni, viszont, hogyha azt mondanák, hogy ráeresztjük a piacot erre az egész vidékre, akkor falvak pusztulnának ki, vagy válnának munkani, költöznének be a városba, jönnének létre nyomortanyák, Dél-Amerika. Hogy ez ne történjen meg, ezért jön létre a mezőgazdaság szubvenciója. Jelen pillanatban Amerika kiabál ezen a legjobban, de még ott is 12-13%-os az állami mezőgazdaság szubvenciója. És hát épp a Stiglitz másik könyvébe írja le azt, hogy néha egész irracionális módon történik ez az állami dotálás, hogy például a földi mogyoró termelésre még mindig van állami szubvenció olyan területeken is, ahol már régen nem termelnek földi mogyorót. Mert hogy ez tradicionálisan jár annak a vidéknek, tehát mit tudom én, Észak-Karolinában valamikor 1940-ben ezt kiharcolták, és azóta ez jár nekik, és akkor kész. Már rég nem foglalkoznak ezzel, már rég másról van szó. Tehát be kellene számítani ebbe az egész munkanélküliség, ilyen infláció összefüggéseibe a mezőgazdasági termelést. Nagyon nehezen lehet megfogni statisztikailag, meg hát ezt nem vallják be se a statisztikusok, se a politikusok, hogy a parasztok mindenütt a világon rafináltabbak, ki tudják játszani a fiszkust, vagy az állami felméréseket, adóhivatalt, stb. Fináncokat, és hát ez nem megy, és akkor inkább hagyják békébe, fizetnek, maradjon csöndbe, hogy ne legyen munkanélküliség. Na kérem, akkor én ezt a témát akkor befejezetnek nyilvánítom, és áttérek a másikra, amit én kiosztottam, a céduláit, handout. Hetes címen, és akkor következzék a kapitalizmus modellek. Először néhány szót a címről, hogy kapitalizmus. Ez olyan balos terminológiának tűnik, hogy tudni kapitalizmus. Nyugaton ez tökéletesen elfogadott, főleg közgazdaságban, makrogazdaságban. Tehát tőke van, és a tőke által létrehozott termelési szisztéma nem csak piacgazdaság, nem csak árutermelés, hanem kapitalizmus, mert hogy a tőke az, ami dirigál. Ez a címszó azonban, hogy kapitalizmus, ez túlságosan átfogó, meg elvont, és ezért mesélném én el azt, hogy a világban nagyon sokféle kapitalizmus típus van, amik néha homlokegyenest különböznek egymástól, jó lehet ugyanaz az árutermelő, piacgazdasági alapszerkezet határozza meg. Tehát nem csak amerikai van, amit általában idézni szoktunk, hanem másfajta modellek is vannak. Hát kezdem akkor mindjárt az amerikaival, aminek a jelentős hányada, az amerikai tőke jelentős hányada az részvénytőkéből tevődik össze, ami másút nincs. Tehát Amerikában én itt azt hittem, hogy 56%-os a részvénytulajdonos, a 90-es években ez megugrott, már lehet, hogy 60 fölött van. Tehát a középosztály felső része, középosztály közepe, középosztály alja is valamilyen részvényben utazik, és a jövedelmének egy része onnan ered, vagyis, hogy társtulajdonosa a tőkének. Rendkívül jelentős a kutatásfejlesztési beruházás, hiszen a termelékenység, vagyis a gazdaság motorja, az, hogy mi lesz holnap, az a kutatásfejlesztésből jön. Ezek nagyon érdekes struktúrát találtak ki Amerikában, és aztán onnan szétterjedt, mint a nátha az egész világban. Vagyis, hogy elmondom az alapmodellt, ez Bostonban a 128-as úton alakult ki. Boston az egy 2 milliós város, de voltak éppen 12 milliós a nagy Boston, és egy akkora területen terül el, mint aminek az egyik határa Szolnok lenne, a másik Veszprém. Szóval egy ilyen óriási, mondjuk itt van a Boston, és akkor ez a nagy Boston, és hát innen beutazni a városközpontba, az a másfél óra autóval, vagy villamos nincs, tehát villamos csak idáig megy, vagy föld alatti, vagy akármi. Tehát innen odáig, most hogyha kimentek ösztöndíjat, szóval csak úgy mesélem saját tapasztalat. Na szóval ez a struktúra, a következő, amit ebben létrejött a kutatásfejlesztés, illetve a tőke együttműködése. Amikor a 70-es években építettek egy óriási körgyűrűt, akkor még úgy gondolták, hogy ez lesz a külső perifériája Bostonnak. Ez az úgynevezett 128-as út, és akkor ebből mennek különböző turnpike-ok és autópályák, és akkor valaki itt lakik, akkor tényleg ide megy, poing, onnan be tud menni gyorsan. Na most ez a 128-as út egy darabig csak úgy ilyen összekötő funkciót alakult, aztán elkezdtek letelepülni nagyvállalatok. Igen ám, de nem erre a részre, hanem ez itt Boston, az Buda és Pest révén oszlik meg, tehát Cambridge és Boston. Tehát Cambridge-ben vannak a nagy egyetemek, a Harvard, a MIT, Massachusetts Institute of Technology, meg még Boston University, és sok, legalább 5 egyetem van. Tehát ezen az oldalon, tehát itt ezt így csináljuk, és akkor itt kezdtek letelepedni nagyvállalatoknak a üzemei. És kötöttek szövetséget, tehát mondjuk az IBM ide költözött, akkor a Massachusetts Institute of Technology-val kötött, tehát az a műegyetemmel kötött szerződést, illetve annál több megy kutatórészleggel. És akkor a tanár ide bedolgozott, mint tanácsadó, netalán valamit ki akart fejleszteni, akkor odament, és annak a IBM laboratóriumán dolgozott, aztán hazament és tanította az egyetemen. És így létrejött egy ilyen, a vállalat támogatta az egyetem fejlesztését, az egyetem alapjába befizetett pénzt, az egyetem gazdag lett, hát a Harvard a egyik leggazdagabb vállalkozás Amerikában. Szóval az 500 leggazdagabb vállalkozás között a főső harmadban van. De azért, mert létre tudták hozni ezeket a kapcsolatokat, tehát nem csak az IBM, hanem az összes ilyen nagy modern technológiára épülő biotechnológiai, vagy lézertechnológiai, stb. Üzem, és az egyetem között alakult ki ilyen szerkezet. Ez az 128-as út modellje, ami elterjedt a világban. A következő jelenvonása az, hogy Amerikának az az óriási előny, hogy óriási piac. Hát 280 milliós piaccal rendelkezik, tehát amit ott piacra dobnak és piacképes, akkor azt nem 100 ember fogja venni, nem 1000, nem 10 000, hanem rögtön milliós példányszámban fog elkelni. Ez az economics of scale, ezt jegyezzük meg, ez egy nagyon fontos kifejezés. Economics-ot nem írom le, of scale. A nagybani termelés és a nagybani piacra dobás. Tehát az, hogy egyszerre fogják és piacra dobják, és akkor milliós példányszámba kell el, ez olcsóbbá teszi a termelést, tehát le tudja vinni a költségeket, és ugyanakkor az egész országot be tudja hálózni, egyfajta uniformizálást is jelent. Tehát a Microsoft ezzel nyert, hogy elsőnek lépett ezekkel a programokkal, és akkor a piacra dobott óriási tömeg, az lefette az egész piacot, és ma már 90%-ban, hát most már megy visszafelé, mert a Linux bejött, mondjuk 80%-a Amerikának a Microsoft programokat használja. Még a harmadik fontos jellemzője az Amerikát, ez az economics of scale, a hatalmas piac, a harmadik jellemvonása az a amerikai a vezető valuta. Tehát jelen pillanatban, amikor a dollár megy lefelé, értéktelenedik el, Amerikát abszolút nem érdekli. A belső piaca akkora, hogy olyan mindegy, hogy mennyi a dollár, mi mondjuk meg nektek, szívjatok ti, náluk most is annyiba kerül minden, mint 5 évvel ezelőtt, belül ugyanúgy használja 290 millió ember azt a dollárt, amit Európába fogszíva váltanak át euróra, mert apropó, mennyi az euró? Jó van, nézik. Mennyi? Ugye, baromi a megyfő, most már rettenetes, már 1,30, 1,50 és 1,80 közé jósolják a pessimista közgazdások, sajnos mindig igazuk van. Na most ez nem érdekli Amerikát, mert a vezető valutának sok mindent meg szabad csinálni, amit az összes többinek nem. Mert arra van fölfűzve az összes többi valuta, mint hogy az euró is hozzáigazodik, a jen is, és az összes többi nem érdekli Amerikát, mert ő mondja meg, hogy mi legyen. Ehhez járul még egy világhatalmi pozíció, most politikai, katonai, katonapolitikai szempontból mondom, tehát a világ ura egyedüli, mert a másik az megszűnt, és mindez biztosítja azt a fajta, annak a modellnek a működését, amit itt az előbb felsoroltam. Hát ugye ehhez tartozik még, most nem akarom ismételni, hogy nincs szakszervezet, vagy nincs olyan szakszervezeti ellenállás, a zöldek nem olyan kemények, mint Európában, mert kiirtották őket. Tehát ott nincs olyan, hogy most a netessék már itt egy vegyüzemet csinálni, mert akkor itt megmérgezik a vizet. Mérgezik nyugodtan, aztán majd szívnak 10 év múlva. De akkor viszont lecsap a federal akármi, és akkor bevezet nagyon rendkívül kemény szabályokat, de van 10 év lauf. Na Európában ez nincs, már amikor elkezdik építeni, már a zöldek ott vannak, betemetik a gödrök, és mondják, hogy nincs ilyen, kész, nem lehet. Amerikában azt mondják, hogy le vagytok szarba, kirendelik a rendőrséget, aráptolják őket, 10 évig működik, akkor jön egy rendkívül kemény büntetőintézkedés, a gyárat felszámolják, sóval behintik, és attól kezdve nem szabad. Példának mondom azt, hogy megindult Amerikában valamikor az 50-es években a biztosító őv ért folyó háború, meg a cigarettáról kimutatták, hogy mérgez. Hogy direkt be van építve olyan, hogy hozzászokjál. Üldözték azt, aki ezt kitalálta, üldözték azokat a kutatóintézeteket, amik ezt ehhez a bizonyítékot szolgáltatták. A biztosítóvő azt mondták, hogy marhaság. Végül egyszer csak pif, fordult a kerék, eltelt olyan 10-15 év, fordult a kerék, aztán kötelező most már mindenkinek, aki nem, azt a rendőr beviszi a dutyiba, aki rágyújt a nem tudom hol, most már vannak városok, Kaliforniában nem szabad rágyújtani egyáltalán, aki rágyújt, beviszik a sitre, míg 5 évvel ezelőtt azt mondták, hogy micsoda marhaság cigaretta, hogy adjuk a fenébe. Németország, a német modell annyiban különbözik az amerikaitól, hogy a részvénytőke minimális. Tehát míg ott azt lehetne mondani, hogy társadalmasítva van a tőke, mert a társadalom 60%-ának a zsebébe van a részvény, de ez nem így van egészen, mert a nagy részvényesek irányítják az ipart, és az, hogy neked van egy-két Sears Roebuck részvény a zsebedben, az nem sokat számít, ha lenne 100 000, akkor beleszólhatná a dolgokba. De a Németországban ennyire sincs, mert németek félnek a részvénytől. A 30-as években nagyot buktak a részvényeken, és nagyon nehéz újra bevezetni. A Vestel, illetve a T-Mobile volt az első, ami egy nagy részvénykibocsátással meggyőzte a lakosságot, és most megint megy vissza a részvényhasználat. körülbelül 30%-a, a lakosság 30%-a a részvénytulajdonos, tehát nagyon kevés. Második jellemzője a úgynevezett részvételi demokrácia, ez a participáció idegen kifejezéssel, vagyis, hogy a vállalat vezetésében, most nagy multikról beszélek, a igazgató tanácsban ott ül a dolgozók egy képviselője is, amit vagy a szakszervezet delegál, vagy a vállalati kollektíva, mindegy. Tehát ott ül és elmondja, hogy egy-egy új beruházás, egy-egy új stratégiai döntés nekik, mint munkásoknak, vagy akárkiknek, alkalmazottaknak jó vagy rossz. Szavazati joga van, vagy leszavazzák, vagy nem, de tudja hallatni a hangját. Ez másút elképzelhetetlen. Németországban sikerült keresztül vinni. Hát most ennek az ellenkezője működik, mert most ugye annyira erősek, hogy azokat a reformokat, amelyeket muszáj meglépnie Schrödernek, ez a bizonyos részvételi demokrácia, illetve a konzervatív oldala fogja megbuktatni, mert hát húsba vágó dolgokkal jön a Schröder, hogy például, ha munkanélküli vagy, te is adjál bele a munkanélküli segélybe, amivel magadat eltartod, amiről beszéltem. Németország annyiban hasonlít Amerikára, hogy a német valuta hosszú ideig Európa vezető valutája volt. Ahogy a világban a dollár, úgy Európában a Deutsche Mark. A D-Markra volt felfűzve a Nyugat-Európa összes nagy valutája, elsőben a franciáké, és hát ezt nagyon keményen ki is használták a németek, és nagyon keményen utálták is a franciák, mert egyszer már volt szó, ezt nem mesélem. De azzal, hogy övék ekkora gazdasági hatalmat képviselnek, ezért megrendelői vagy parancsnoki pozícióban lehetnek. Lehettek, és úgy nézett ki, hogy az egyesítés, Németország egyesítése ezt meg fogja erősíteni. Vagyis, hogy ugye addig volt egy 70-80 milliós nemzet, mennyit jött hozzá az egyesítéssel? Kelet-Németország hány fővel jött hozzá az NSZK-hoz? 5 millió, 10 millió, 20 millió, 40 millió, melyikhez áll közelebb? Tehát 10 millióan jöttek hozzá, a lélekszámban nem nagy, mégis úgy gondolták, Európa attól félt, hogy akkor egy óriási nagy hatalom jön létre, megint úgy, ahogy az első világháború, egy második világháború előtt, és ez gazdaságilag fogja elnyomni Európa többi országát. Nem ez történt, és azért nem ez történt, mert kelet-németeket föl kellett táplálni, még ma is folyik a tőke átpumpálás Kelet-Németországba, hogy szintre hozzák őket, most tartanak a 60-70%-os szinten, van, ahol már elérték a 100%-ot, de iszonyú pénzbe kerül. Zárójel, ez van az Európai Unió bővítési vitája mögött, hogy ott van a német példa, azon forintra le lehet mérni, hogy mibe kerül egy új tag. És akik ellenzik, akik szkeptikusok, erre szoktak hivatkozni. Tehát nem jött létre egy nagy német túlhatalom. A sajátsága, mármint a tőke struktúra sajátsága az, hogy nincs részvény, nagy multik vannak, külföldre költözőben vannak, és jelentős szakszervezeti és társadalombiztosítási háttér van. Ennek az egésznek az ellentéte lehetne az olasz tőke modell, ahol egy vagy két nagy multi van, de az is ilyen középkategóriás, középpályás multi, tehát mondjuk a Fiat cég, ami magántulajdonban van, tehát egy család birtokolja a Fiatot, tehát most vitték tőzsdére, ami azt jelenti, hogy a magán része az visszaszorul, de magát az egész tőke struktúrát a kis vállalatok túlsúlya jellemzi. Míg tehát Németországban ilyen nagy multik vannak, mint a Mercedes, az Opel, most már ugye nem német, hanem GM vállalat, vagy a Siemens, vagy a nagy gyógyszergyárak, ez Olaszországban kevesebb, ott a családi vállalkozásokra épül a tőke, ami egy sajátos viszonyt jelent, mert a fiam, a sógorom, egy ilyen klán alapon működik az üzlet. És hát olasz tőke struktúrát jellemzi a fehér, a szürke és a fekete gazdaság összefonódása. Tehát mi hülyéskedni szoktunk azon, hogy a maffia a spejzben van, de az olasz tőke struktúrában ezt be kell számítani. Tehát az egyes számítások szerint 30%-a az olasz tőkének az fekete forrásokból származik, mert visszaforgatják valahogy. Ma már nem azt jelenti, hogy már jó, Nápolyban most lövöldöznek már, vagy 120-an meghaltak, de úgy egyébként ezek rendes, nyakkendős, fehérgalléros úriemberek már, akik hát bankokat stb. Irányítanak, ott oda folyatják be a pénzt, tehát benne vannak a üzleti szférában már, csak nem lehet tudni, hogy milyen álnévem. Francia gazdaság sajátsága, jelentős állami szektor működik a tőke szektora mellett. Ugye azt szokták mondani, hogy a kommunizmusban van az, hogy minden állami tulajdonban van, a gyakorlatilag Magyarországon a rendszerváltásban kb. 80%-a volt állami tulajdonban és 20% magántulajdonban. Ez ma már leépült, ma már 10% az, ami állami tulajdonban, 10-15%, amin most fognak eladni. Franciaországban körülbelül 15-30% között van az állami tulajdon, azt is most privatizálják. Tehát gondoljátok el, hogy még mondjuk 5 évvel ezelőtt egy olyan 30-35%-os állami tulajdon volt, a nagy stratégiai üzemek, tehát atomreaktorok, ivóvizet termelő cégek, elektromosságot termelő cégek, ezek mind állami tulajdonban voltak, és hát ennek kiterjedt hátsó része is volt, tehát nem csak ivóvizet szolgáltattak a lakásban a csapról, hanem tulajdonképpen ők vezették be Európába azt, amit most mindenkinek az asztalán lehet látni, hogy séta közben is iszogatjuk a kis vizecskét, tehát ezt, hogy legyen üdítő víznek ekkora tömege és mennyisége és választéka, ez onnan ered, és hát ez ugye plusz tőkeként szerepel. Na ez az állami tulajdoni rész, ez egyfelől jelenti a tőke megoszlását, tehát hogy mondjuk, hogy 20 és 80-ban oszlik meg, de örökölt az elmúlt 50 évből, örökölt egy olyan vezetési garnitúrát, az államvezetés is, meg a cégvezetés, nagy cégek vezetése, ami majdnem, hogy egységesen ugyanarról a tőről fakad. Ezek az úgynevezett enárkok. Enárk az a École Normale, Supérieure École Normale des Administrations-nak a rövidítése, vagyis a államigazgatási főiskola és a legfelsőbb tudományok főiskolája. A francia vezetés elitje erről a két iskoláról kerül ki. Akár államtitkár lesz belőle, akár miniszterelnök, akár a Paribas banknak az elnöke, vagy a állami víztermelő vállalatnak a vízcsap irányítója, onnan jön ennek a rövidítése, ez egy gúnynév lett ez az enárk, mert egyformán gondolkoznak, közös, együtt jártak iskolába, csak oda kell telefonálni, szevasz haver, azt kellene, ne is mondja, de el van intézve, szevasz, csókolom a családot. Szóval egy ilyen családi alapon működő elit jött létre, rendkívül zárt, kívülről nem, ha te, mit tudom én, az angliai Cambridge-ben végeztél, nem létezik, hogy be tudsz kerülni ebbe az elitbe, mert ezek őrzik ezt a helyet. Tehát egy ilyen sajátos, arisztokratikus vezető garnitúra alakult ki, ami más tőke, fejlett tőkés országokban nincs, mert ott a kiválasztódást, a teljesítmény határozza meg. Itt a származás, most nem a, hogy ki volt apuka, anyuka, hanem hogy hol végeztél, határozza meg. Egy nagyon fontos kulturális összefonódás alakul így ki a gazdaság és a kulturális hovatartozás között. Na ez Európa és Amerika, most jön egy egészen más, a Japán. A japán gazdaság az hosszú ideig óriási jelensége volt, ellenségnek tartotta Amerika és Európa. Az elmúlt 10 évben ez leült, ez a nagy roham. Tehát úgy nézett ki, hogy sárga veszedelem, rengeteg könyv, elemzés jelent meg 10 évvel ezelőtt, a japánok marhára jöttek fel, és úgy nézett ki, hogy lenyelik a világot, és aztán bekövetkezett egy válság, és abból a válságból nem bírnak kijönni. Most úgy látszik, mintha sikerülne. Mi jellemzi a japán gazdaságot? De egyiket már egyszer elmondtam, ez a bokor formában működő tőke. Tehát a vállalatok azok nem egyedül harcolnak a piacon, hanem van egy nagy bank, mit tudom én, Matasuti bank, és akkor e körül vannak cégek, ezek világcégek, mint a Honda vagy a Toyota, amelyek önmagukban is világhatalom. Na most ezek hozzá kötődnek ehhez az anyabankhoz, de egymással is kapcsolatban vannak. Tehát mondjuk ez válságba kerül, akkor összedobják a pénzt, hogy ez víz fölött maradjon. Tehát egy ilyen bokorszerűen vannak szervezve. Na most nem nehéz ebből kitalálni, hogy ez még egy nagyon régi, archaikus állapotnak a modernizált változata. Tehát a családi összetartozás, a közösségi szellem, hogy ő ne menjen tönkre, mi felelősek vagyunk azért, hogy ő ne. Ez Európában, Amerikában már kihalt, ott is kihalt, csak sikerült az őskorból, vagy a 18. századból, a szamuráj kultúrából átmenteni a 21. századba. Ezeket a vállalati bokrokat úgy hívják, a keirecsú, benne van a jegyzetben, nem kell külön megjegyezni. Ugyanez működik Dél-Koreában is, tehát ugyanilyen vállalatbokrok vannak. Ott már rájöttek arra, hogy ennek hátulütője is van. Nem biztos, hogy minden tönkremenő vállalatot meg kell menteni a többieknek. Lehet, hogy rossz, lehet, hogy nincs rá szükség, lehet, hogy az egész úgy, ahogy van, a vezetők hülyeségén múlott, és ha megmentik, akkor csak a hülyeséget konzerválják. Ide tartozik a japán rendszerhez, mostanában változott meg a dolgozó és a vállalat közötti egész sajátos viszony. Tehát, hogy házasságra lép lojalitás tekintetében a dolgozó, akár vezető funkcionárus, akár egyszerű munkás a vállalattal. És a vállalat viszont életfogytig biztosítja neki a munkahelyet. Ez most változott meg, Japánban minimális munkanélküliség volt 1-2% között, az elmúlt 10 évben lassan fölkúszott 4-5% köré a munkanélküliség, mi nagyon kevés európai szemmel nézve. Ez is egy ilyen szamuráj dolog, tehát hogy aki az én vazalusom, arról én gondoskodom, alapon működik. Na most ez a jellemző Japán, az egész japán gazdasági kultúrára, hogy ilyen ősi dolgok, más színbe, de beépülnek a 20.-21. századi termelési struktúrába. Tehát az, hogy reggel avval kezdik a munkát egy ilyen 20.000-es óriás munkahelyen, hogy közösen fölállnak, tornáznak és énekelnek, mondják a vállalat jelszavát. Miután jó, besújkoltak, hogy nekiállnak verholni délbe, ugyanezt ding-dang-ding, egy kicsit kell tornázni, mert különben elfáradnak, de közben mondják a jelszót is, ami a vállalatnak a logója, és aztán verholnak tovább. Tehát az a fajta lojalitás, meg hűség, meg hazafiság, vagy patriotizmus lebomlik egészen vállalati szintre. Ezt a keleti modellt még két dolog jellemzi. Egyrészt, hogy halatlanul centralizált. Tehát centralizmus alatt mi általában megszoktuk, hogy ez a kommunista rendszerek, meg a diktatórikus rendszereknek a része, hogy a központ, az állam mondja meg, hogy mi történjen. Most a japán modell és az ázsiai modellnek is centralizmus az egyik jellemzője, de nem az állam közvetlenül. Mondok egy példát. Ugye Európában és meg Amerikában is a kutatásfejlesztés az cégekre le van bontva. Vagyis, hogy a General Motorsnak, vagy a, mit tudom én, a valamelyik biotechnikai európai üzemnek, vagy multinak, van egy saját kutató laboratórium. És ami ott történik, az halálos titok, arról senkinek nem szabad beszélni, mert az a 2-3 év múlva kijövő gyógyszer, Viagra, stb. Összetevője. És azt most kutatják, azt nem árulják el senkinek. Na most Japánban ez pont fordítva van. Ott az van, hogy van egy központi kutató laboratórium, amit az összes cég pénzén tartanak fenn. Ebben dolgoznak, mit tudom én, 4000 vagy 40000, nem tudom. Ez az, hogy hívják, MIT, a MIT-nak nevezik. Ez a központi kutató, ebben lehet megrendeléseket tenni, tehát azt mondja valamelyik autógyár, hogy ő ki szeretne dolgozni egy olyan új ötvözetet, ami a 4000 fokot is bírja, míg a mostani csak 3000-et bír, beadja a kérelmet, egy év múlva jön a megoldás, megkapja. De megkapja az összes többi autógyár is. Tehát nem cégekre van lebontva a kutatás, hanem valamit kutatnak, akkor azt rögtön szétspiccel, és az összes azzal foglalkozó, vagy arra áhítozó meg tudja kapni. Vagyis közkincsé válik. Ennyiben így kell érteni a centralizálás modern változatát. A másik oldalát, ezt már említettem ennek a centralizációk, ez a militarizált idézőjelbe szerkezet, hogy ugye egyszerre ott tornásznak, mondják a jelszavakat, külföldön nincs kibeszélés, hogy kritizálják, hogy mi van otthon, csak azt lehet mondani, ami meg van engedve. Engedelmesség, lojalitás és gondoskodás és kegyetlenség. A japán filmeket már biztos láttatok, azért írtó furcsa dolog, hogy a legmodernebb, legfinomabb lelki nüanszokat feltáró buddhista, sintoista kultúra hogyan párosul a legdurvább, kegyetlenebb akármivel. Szóval ez a, ebből a kettőből tevődik össze, középkorból és 21. századból. Dél-amerikai tőkeforma, egy jellemzőjét mondom, amit meg kell jegyezni, az úgynevezett monokulturális gazdaság. Tehát, hogy Venezuela mondjuk szarvasmarha tenyésztésből él, vagy hát most már olajból. De akkor csak ez van, ezt fejlesztik, ez mondjuk 60%-át hozza a GDP-nek, ebben lehet dolgozni, és akkor ebből meg is lehet élni egy országnak, elég gyatrán. Na most, ha az a monokultúra gáz, abban gáz lesz, tehát a szarvasmarha nem vásárolják, mert Creutzfeldt-Jakobs-kor terjed, és nem kell senkinek a szarvasmarhával töltött szendvics, akkor kész, leül a gazdaság, és jön a munkanélküliség, sztrájkok, stb. Tehát a monokultúra az egy nagyon veszedelmes, de csábító lehetőség. Hát ezt messzire vezetni, a Dél-Amerika az most egy ilyen nagy kutatási terület, ez a jövő nagy rejtélye, hogy mi lesz Dél-Amerikával. Egyesek szerint ott áll a startvonalnál, és baromian fog pörögni, mások szerint ott van a következő tömegpusztító fegyver kibiztosítva, bármikor robbanhat, ugye iszonyatos nagy tömegek, és iszonyatosan nagy társadalmi feszültségek, rendkívül erős baloldal, a katolikus egyház a Dél-Amerikában rendkívül baloldali, ez a felszabadító egyház, és a dél-amerikai politika állandó bizonytalanságban vergődik, újabb és újabb kormányok követik egymást, pénzügyei nincsenek rendben. Tehát egy nagy tűzfésztek, amit jelen pillanatban Amerika még féken tud tartani, de mi lesz, hogyha nem, mi lesz, ha borul. Végül utolsónak említeném a jövőt, a 21. század, ez pedig Kína. Amit nem tudnék jellemezni, ugye itt arról van szó, hogy a kapitalizmus modell, hát Kínában a cégtábla szerint szocializmus van, vagy kommunizmus, az van kiírva, de hát aki úgy közelebbről megnéz egy képeslapot és belelapoz, hogy hogy néz ki Shanghai ma, hát nehezen tudja megkülönböztetni, mit tudom én, Chicagótól a shanghai városképet, pláne éjszaka. És valóban az van, hogy a Kína jelszavakban ugye még megtartottam, meg pár kongresszuson ezt el is mondják a szlogeneket, és aztán megy a kemény tőkeépítés. Intó furcsán kezdődött. Ugye Hongkong leválásával, Hongkong az övék volt egy darabig, és aztán megkapta önállóságát, de a Kína jogot formál rá. Na most az történt, hogy Hongkong az egyik legsikeresebb törpe állam, ipari és főleg pénzügyi szempontból. Poing! Hát majd holnapra megszárad. Tehát ugye körülbelül így néz ki, itt van Kína, és akkor itt van ugye a parti rész, és itt van Hongkong, a kis város. Ez a kis Hongkong, ez GDP-ben hát egész Ázsiát veri. És akkor az történt, hogy megegyeztek Kínával, és itt létrejött egy szabadkereskedelmi övezet körülötte. Tehát idáig tart a szocializmus, innentől kezdve kapitalizmus van, innen árad a tőke ebbe a régióba. Ma már az van, hogy ez már idáig elterjedt, és itt van mondjuk Peking, és itt van Shanghai. Két óriás város, tehát Shanghai a 21. század tényleg. És ez a modell, ez a vegyes modell, hogy a cégtáblán más van, mint amit bent verholnak, ez úgy látszik győz, és megy előre. Tegnap este került a kezembe egy olyan kínai riport, ami arról szól, hogy a Volkswagennel és a General Motorssal kötöttek egy szerződést, valahol Shanghaitól 60 kilométerre épül egy mamut autógyár, ami éves 1 millió darab autó kibocsátására lesz 5 éven belül képes. Ma még mit tudom én 100 000-nél tartanak, a fele az már működik, azt a Volkswagen csinálja, másik felét most kötötték le a General Motors, és a harmadik rész, amire a legbüszkébbek, hogy ők fognak csinálni egyet. Megversenyeztettek 5 nagy autógyártót, és akkor mindegyikből kivették a legjobbat, és létrehoztak egy kínai saját gyártású kocsit, és abból azt mondják, hogy ők 5 év múlva a világpiacon ott lesznek, egyelőre mosolyognak rajta, de a dolog megy. Tehát, amit kitaláltak, az egy ilyen fékezett habzású kapitalizmus. Tehát arra rájöttek, hogy úgy átállni a kommunizmusról a piacgazdaságra, ahogy Kelet-Európa csinálta, az náluk életveszélyes. Ugye 1 milliárd emberből, én Isten bizony csodálkozom azon, honnan tudtak keríteni egyik napról másikra annyi nyakkendőt, miután mindenki ilyen álig begombolt katonai, kék katonai ruhába járkált a Mao alatt, és akkor jött Teng Xiaoping, és akkor másnapra mindenki nyakkendő. Honnan jöttek a nyakkendők, nem tudom. De hogy létrejött ez egy sajátos vegyes gazdaság, hogy lelassítsák az átállás folyamatát. Így is állandó veszély van. Ez a gazdagabb rész, ez van közel Japánhoz. És ez a szegényebb, ez az agrár része. Ezek az agrár részek, ezek a egy ezrelékét keresik annak, mint amit itt a Hongkong körül, ebben a szabadkereskedelmi zónában, vagy annak a bővített részében. És ezért állandó lázadással számolnak, hogy mi lesz, hogyha itt Pesten egy lázadás van, akkor 20 ember van az utcán. Vagy mondjuk, hogy 1000. De ha ott lázadás van, akkor 10 millió megy ki az utcára. Azért azt 10 milliót megfékezni, vagy egyáltalán lecsendesíteni, az már nagyon ciki. Hát nézzék meg, hogy már Ukrajnában se tudják, pedig ott is jóval kevesebb. Na most ahhoz tessék még 3-0-át hozzátenni. Már erre jöttek rá, és lehet figyelni, hogy mi lesz belőle. Na, ennyit a kapitalizmus modellekről, és akkor erről volt szó, ugye, hogy a komputeriparban dolgozás az egy komplexebb dolog, mert aki verholja, mit tudom én, a Winchestert valamelyik üzembe, az tulajdonképpen kétkezi munkás, de aki a hozzávaló programot írja, az ugye már értelmiségi, vagy ilyen fehér galléros munka, tulajdonképpen a kettő összefolyik, de mind a kettő ebbe az újfajta kategóriába tartozik, ami összefoglaló néven szolgáltatóiparként, de húzódik keletre. Azt is mondtam, hogy India az egyik ilyen új, fejlődő központja a szoftvergyártásnak. Azt elmondanám, hogy úgy kezdődött, hogy ott sok okos matematikus volt. Egyik matematika történetben szerepelt az a példa, hogy valamikor a 40-es években felfedezett egy európai, nem emlékszem a nevére, Nobel-díjas, európai Nobel-díjas matematikus felfedezett, szóval lett egy tanítványa, egy indiai tanítványa, és hát baromi értelmes volt a paták, amit ő kiadott neki feladatot, pillanatok alatt megoldotta, visszaküldött egy ahhoz hasonló, de másik feladatot, amit ő a Nobel-díjas nem tudott megoldani. És attól kezdve nagyon jó barátok is lettek, és erre kiderült, hogy a paták a matematika alapjait nem tudja. De zseni volt, de úgy osztani, szorozni nem tudsz, most nagyon leegyszerűsít a dolgot. De innen indul a történet, aztán folytatása az, hogy valamikor a 70-es, 80-as években már Svájc, akkor még volt Swiss Air, rájött arra, hogy sokkal jobban jár, hogyha a repülőjegyek földolgozását, könyvelését, adóügyeit, stb., ami ugye több millió jegy havonta, azt e-mailen átlövik Lahoréba, ott földolgozzák, mindent megcsinálják, e-mailen visszalövik Svájcba, két nap múlva kész van, tessék, be lehet adni az adóhivatalnak, elszámolni, amit kell. Ez volt a második állomás. Ma már ott tartunk, hogy nagy hatalom abból a tekintetben is, hogy a szoftvergyártókat exportálnak. Aztán rájöttek arra, hogy nem kell a Indiánnak elmenni valahova, mit tudom én, Chicago mellé, vagy a Silicon Valley-ben, hanem a Silicon Valley vállalat kihelyeződik oda Lahore mellé. Ez a job migration, tehát hogy Amerikából a cég áttelepül Lahore mellé, mert ott sokkal jobb, csak a vezetők mennek oda, a munkaerőt ott megkapják. Tehát ennek egyik oldala az egy óriási pozitívum, ugye, hogy hát a világ szegényházának lehetett tartani Indiát, mert ugye ott a kasztrendszer által nehezített, az érintett, nem tudom, hogy kell kimondani, szóval az untouchable, ugye akik olyan szegények, hogy hozzá sem szabad nyúlniuk, annak semmi esélye nem volt, hogy följebb kerüljenek. Hát most nem azokból lett a szoftver szakértő, de minden esetre beindult valamilyen fejlődés. Tehát a szegénységből az első lépést kifelé meg lehetett tenni. Azért itt a számokkal nagyon kell vigyázni, mert India lassan 1 milliárdos ország lesz. És azért nem mindenki szoftverfejlesztő. Szóval a Lahore körül az egy kis pötty a India óriási térképén, és hát most már más városok is vannak, amelyek ebbe bekapcsolódtak, de hát mondjuk, hogy az egész IT-ipar 10%-át, ha kiteszi, de minden esetre jelen van. Tehát valamennyire csökkenti azt, ami az elvándorlásnak azt a kegyetlen formáját, amit népvándorlásnak nevezünk. Na, mit lehet ellene csinálni? Ugye, mert Amerikában az elnökválasztást, aki kísérte figyelemmel, az hallatta, hogy ott többször fölmerült az, hogy amióta maga az elnök, azóta innen hány száz ezer munkahely szűnt meg, és költözött keletre. Európában ez még sokkal súlyosabb, de ott nem kérdezik meg a választási kampányban. Na, mit lehet ellene csinálni? Mi a hagyományos, a cikk leírja, mi a hagyományos védekezés a munkahelyek kivándorlását megakadályozandó? Van egy kulcs szava ennek. Prvel kezdődik. Protekcionizmus, mondják itt az első sorban. Tehát mit jelent az a szó, hogy protekció? Azt jelenti, hogy én a gyerekemet beprotezsálom a műegyetemre, mert ugyan összeadni nem tud, de nekem jó összeköttetéseim vannak, és akkor elektromérnök lesz belőle. Vagy mit jelent? Protekció. Mit jelent? To protect, az mit jelent? Véde. Mit csinálnak? Hogy lehet védekezni? Súlyos vámokat rónak ki a beérkező árukra. Egyáltalán megszüntetik a kifelé irányuló, meg befelé irányuló. Igazán protekcionista állam az lezárja a határokat. Seki sebe, nem megy senki, mindenki ott marad, ahol volt. Ez az ideális, és aztán ezt lehet lazítani, hogy a határon átjöhet az, ami nekem kell, kimehet az, amire nincs szükségem, de ami mégis bejönne, arra 100%-os büntetővámot szabok ki. Tehát ez a protekcionizmus. Ami azonban nem működik, itt a cikk azt írja, hogy újra meg újra felmerül, mert miért nem működik? Mi a cost and benefit, tehát a haszon és a ráfizetés aránya egy protekcionista állami politika? Mondjuk Amerika mától kezdve elhatárolja, hogy protekcionista lesz, hogy a Bush azt mondaná, hogy már pedig Amerika az amerikai, aki tehát mindenki le van tojva, lélek az ajtón sebesen ki, és mától kezdve nincs. Akkor mi lenne ennek a pozitívum, mi a negatívum amerikai szempontból? Jó lenne minden szempontból Amerikának, hogyha megakadályozna beáramlást, kiáramlást? Ez az. Tehát a mai világban, amikor már globális gazdaság van, akkor van egy nemzetközi verseny, ami fejleszti a gazdaságot, mondja a kollégina. De szükség van arra, hogy bizonyos dolgokat máshol találtak ki, máshol csinálnak jobban. Ez a nemzetközi munkamegosztás is megnőtt. Tehát nem csak az, hogy egy országon belül van munkamegosztás, hanem a nemzetközi munkamegosztás, és annak az előnyeit is ki lehet használni, a protekcionizmus ezt lezárja, elesek bizonyos javaktól, amit ezzel szereznék. A világkereskedelem fejlődésének is van haszna a nagy országok és kis országok számára egyaránt. Ki is lehet használni a kis országok rovására, ki lehet használni a nagy országok rovására, de lehet belőle hasznot csinálni. Tehát a protekcionizmusra való átállásnak gazdasági akadályai vannak, mert a tőke azt mondja, hogy engem viszont ne korlátozzon, hogy én most ne vihessem ki a szajrémat Tajföldre vagy Ausztráliába, mert igenis kiviszem, ha nem legálisan, akkor titkosan. Ugye most már van a NAFTA szerződés, tehát előbb kiviszem Mexikóba elmegy Ausztráliába. Nem lehet megállítani, ez a második nagyon fontos. Tehát a protekcionizmus nem keresztül vihető a mai világban. Amerikának olyan szerződési rendszere van Kanadától Dél-Amerikáig, hogy kijátszható, hogyha Amerika elhatározná, hogy lezárja a határai. De ugyanez vonatkozik egyéb protekcionista országokra is. Hosszú ideig Malajzia próbálkozott azzal, hogy lezár mindent, se pénz, se áru ne menjen ki, nem lehetett megvalósítani, fölrobbant. Na most azt mondja egyik fejezetet, hogy new protectionism, az mit jelent? Hát ez, amit a kollégina mondott, hogy nem csak a pénzre és az árukra, hanem a szolgáltatásokra is vonatkozik. Csak oda tud menni ma már, pláne a szolgáltatásban teremtett munkahely, csak oda tud menni, ahol magas képzettségi szint van. Na most ez behatárolja a költözés irányát. Mert mindenhova mehet, Afrikába is mehet. Elvileg mehetne. Miért nem mehet Afrikába? Mert ott ez hiányzik. Tehát Ázsia az irány, mert már egyszer volt róla szó, hogy az ázsiai országok bármelyik találta föl azt, talán nem is találta föl, ez így adódott abból a kulturális fejlődésből, hogy ottan alacsony az analfabetizmus rátája. Nagyon fontosnak tartották az elemi és középiskolai fejlesztést. Tehát olyan nincs, hogy másodlagos analfabetizmus. Tudjuk, mi a másodlagos, hogy funkcionális analfabetizmus? Tehát nincs funkcionális analfabetizmus, amivel a fejlett országok küzdenek. A PISA felmérést ismerik? PSA. Ez egy nemzetközi felmérés, az íráskészség, számításkészség, tehát elemi iskola és az alsó középiskolai szintű gyerekek vizsgálata. Most már a második felmérés történt. Hát ez a fejlett közép-európai országok, Németország, Franciaország katasztrofálisan végeztek. Akik vezetnek, az Finnország, tehát a skandináv országok, Magyarország is elég gyengén szerepel, de még mindig jobban, mint Németország, és Kelet-Európa mindig jobban, mint Nyugat-Európa. De igaziból a távol-keleti országok itt abszolút tarolnak. Na tehát, hogy azért tudnak oda menni, mert hogy ottan ez a fejlett munkaerő az jelen van, és hát talán indukálni fogja a tudásipar fejlesztését, illetve a rákészülést az európai országokban. Hát ez fog a legnehezebben menni. Én nekem az a spúrom, hogy Európa egy ilyen kulturális válság előtt áll, mert egyre nehezebb megoldani a most már középiskolás, nálunk a felsőoktatás a válságban, ugye? Németországon már a középiskolás fejlődés válságban van, hogy fingjuk nincs se a vezetőknek, se a szakértőknek, se a pszichológusoknak, hogy a túróban lehet a gyereket arra késztetni, hogy megtanuljon írni, olvasni. Szóval már ott tart a dolog, mert hogy rendetlenkedik. Ha rászólnak, akkor az emberjogi védő közbe szól, bejön a szülő, letolja a tanár, tanárt kirúgják, gyerek továbbra is hancurozik. Másik oldalon meg bevezetnek egy új ABC-t, meg egy új helyesírási, tehát amit eddig tanult, nem ért túrót se. Hát az meg azt mondja, hát nekem nem volt elég nehéz megtanulni az egyiket, most megtanulja meg a másikat. Tehát, hogy válságba került a tudás, ugye azt mondjuk, hogy tudástársadalom épül, a tudásra való felkészülés került válságba Európában.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak, munkanélküliség, kapitalizmus modellek. A felvétel 2004. novemberében készült.